Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja.
Sziasztok, újabb kiszemeltünk van. Ezúttal ezen a héten a Bundesligából hozunk valakit, amire eddig még nem került sor. Xavi Simons az, akiről fogunk beszélgetni Haraszti Ádival, a Leipzignak a támadója. Majd meglátjátok mindjárt, hogy miért nehéz őt ilyen posztok alapján behatárolni, mert annál sokkal több, mint hogy valakire vagy egyetlen egy posztra így rábökjünk. De hát őnek eleve már egy ilyen elképesztő nagy íve van a karrierének, és különleges ívja, ahogyan eljutott idáig, mert hogy már a tinédzser korától kezdve a Barcelona Akadémiáján, a La Masián nevelkedett, utána a PSG-hez vezetett az útja, akik hát egyelőre eléggé csufondárosan bánnak vele, és nem úgy tűnik, mintha nagyon a hosszú távú jövőt látnák benne. Nem úgy, ahogyan azt a PSV-nél látták, akiknél egy fantasztikus szezon tudott le, és idén meg szintet tudott emelni még az eddigi játékán is a Leipzignél, de hát miért vezetett az útja a Barcelonából a PSG-be, és miért váltott ennyire nagyon korán állomás helyet?
Igen, nagyon színes az ő CV, ezt nyugodtan mondhatjuk, rengeteg állomás helye volt már az eddigi rövid pályafutása során, vagy hát végül is, hogy mondjuk egy fiatal játékos esetében ezt, mert azért ugye ő is nagyon régóta foglalkozik nyilván már a labdarúgással, meg abból a szempontból is nagyon érdekes az esete, hogy egy holland válogatott játékosról beszélünk, de hát valóban a pályafutása nagy részét egészen kicsinkorától kezdve már Spanyolországban töltötte. Xavi Simonszal kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy tényleg beleszületett a labdarúgásba, hiszen az édesapja is első osztályú játékos volt Hollandiában, mármint hogy a holland első osztályban játszott, fogalmazunk így, megjárt egy pár csapatot, azért is érdekes az ő személye, mert a 2000-es évek elején például ugye Fehér Csabának és Babos Gábornak is csapattársa volt Bredában. De ezen kívül is jó néhány csapatnál megfordult, és aztán, amikor ő befejezte a játékos pályafutását, akkor a család Spanyolországban, Alicantéban telepedett le. Nyilván ezt szerintem nagyjából meg lehet érteni, és egy tök jó döntésnek hangzik egyébként, abból a szempontból is, hogy hát hol tengesse az ember a kevésbé aktív idejét, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy Simons papa később edzősködésre adta a fejét, és visszatért Hollandiába is. De hát azt hiszem tényleg egy fiatal családapának, hogyha megteheti Spanyolországban élni, jó klímában, ráadásul olyan helyen, ahol aztán a fiai is magas szinten sajátíthatják el a labdarúgást. Ez is fontos volt a számára, ez egészen egyértelmű. Már csak azért is, mert ugye milyen furcsa egy holland srácról beszélünk, de Xavinak mondjuk a nevét, nem véletlenül, mert hogy Xavi Hernándezről kapta a nevét, ahogyan a bátyja egyébként Faustino Asprilla után szabadon, úgyhogy ennyire fontos volt mindig is Regilio Simonsnak a papának maga a labdarúgás, úgyhogy innen kezdve nem is nagyon lehetett kérdés, hogy a srácok mivel fognak foglalkozni. Egyértelmű, hogy Xavi az, aki azért ugye komolyabb szintre vitte, és ugye egy kis csapatban kezdett el focizni Spanyolországban, Alicante környékén, ott a lakhelyükön, és aztán utána került nagyon fiatalon egyébként a La Masiába, ahol hát egy jó évtizedet eltöltött. És nyilván egyrészt a játékstílusa is adta, hogy nagyon korán felfigyeltek rá, és meglepően fiatalon elég komoly hírnévre is szertett, hiszen milliós Instagram követő tábor sikerült már tényleg tinédzserként felépítenie saját magának. A játékstílusa is, meg azt hiszem azért a külleme is a messziről is nagyon látványos és világos, most már azért valamely sötétedő Loknik is egyértelműen felhívták magukra a figyelmet. Ebből a szempontból is érdemes lesz majd figyelni a későbbi pályafutását, hogy fog-e hasonló módon Andrea Gassihoz változni a fizimiskája, mert bizony az édesapja teljesen kopasz most már jó ideje. Úgyhogy nem tudom, meddig lesznek meg Simonsnak a hosszú fürtjei. Az viszont biztos, hogy bármekkora sztárnak is számított már, bocsánat, ezért a kifejezésért tiniként a La Masián. Ugye, ahogy említettette is, a Paris Saint-Germainhez került, amiben az is elég komoly szerepet játszott, hogy viszonylag hamar kiderült, hogy bizony a Barcánál nagyon későn, vagy nagyon sokáig nem számoltak volna vele az első csapatnál, amit nagyon érdekes így kimondani jelen pillanatban, hogyha megnézzük, hogy mondjuk most Xavi Hernández csapatában hány játékos van, aki hát még 20 éves sincsen, és folyamatosan lehetőséget kap az első csapatban, akkoriban ez még nem egészen így nézett ki, és tulajdonképpen így került aztán, hogy a Paris Saint-Germainhez.
ez pont az az időszak volt, ami a La Masiának a sötét kora, vagy valahogy így emlékezhetnek vissza mostanában erre a Barcelona szurkolói, mert hogy már túl voltunk az arany generáción, ami az igazán nagy sikereket érte el Guardiola csapatával, aztán utána az utána érkező edzőkkel bezárólag pont Xaviékról beszélünk. Viszont még nem érkeztünk el a Koeman korszakig, amikor meg kényszerből kénytelenek voltak a klubnál mégiscsak nagyobb szerepet adni, meg felelősséget a fiataloknak, úgyhogy elveszítettek szerintem egy gigantikus potenciálra rendelkező játékost, akinek viszont azért ilyenkor tájt, én azt gondolom, hogy azt hitték az emberek, hogy egy picit túl nagyra nőtt az egója, már nagyon fiatalon azt gondolja, hogy jövi a világ, és hogy rögtön a legnagyobb dolgokat szeretné megkapni, elmegy a PSG-be, ahol szintén sztárok vannak, és akkor azt gondolja, hogy még a 10-es éveinek a végén ott már nagy szerepet fog kapni. Egyrészt szerintem ez nem így volt, csak szimplán belátták azt, hogy hol vezethet nekik talán könnyebb út a top foci irányába. Másrészt meg a PSG-nél sem kapott igazából lehetőséget, és pont ezért kezdődtek el neki az elmúlt két szezonban a kölcsönadásai, mert hogy 3 olyan meccs volt egyedül, ahol kezdőként az első perctől kezdve ő szerepet kapott volna a PSG-nél, ami egy borzasztó alacsony szám, úgyhogy nem csoda, hogy végül először az Eredivisie vezetett az útja, aztán idén már a mostani csapatába.
És ez is egy nagyon érdekes sztori, mert hogy neki ugye Párizsban lejárt a szerződése, ezt követően igazolt ugye véglegesen a PSV-hez, és ő saját maga kérte ugye azt a bizonyos klauzulát a szerződésébe, ami szerint egy bizonyos pénzösszegért a Paris Saint-Germain visszavásárolhatja. Ez ráadásul azt hiszem nem is volt egy komoly pénz, párizsi szinten 6 millió euró.
6 millió, igen.
Vagy valami ilyesmi. Viszont Eindhovenben egyértelműen megmutatta, hogy lehet rá és érdemes is rá számítani, hogy a 22-23-as szezonban számoltalanul szerezte a gólokat, Ruud van Nistelrooy csapatában, jöttek a gólpasszok is mellette, és jött a meghívó a világbajnokságra, egy mérkőzésen pályára is lépett ugye a Katarban Louis van Gaal együttesében, ami azért megint azt gondolom, hogy egy magáért beszélő dolog, hogyha az öreg tényleg azt mondja egy ilyen fiatal játékosra, hogy érdemes vele számolni, azért az szerintem nagy dolog.
Nagyon, és a holland bajnokságnak a tinédzserek által szerzett góljai, gólpasszai, meg ezeket a rekordokat nagyon szépen elkezdte döntögetni már egy szezon alatt is, és hogyha a top ligákkal vetette össze az ember, akkor is abszolút partiban volt, sőt a legjobbak között volt még akkor is, hogyha tényleg az aktuálisan legnagyobb tehetségekkel vetettük össze, úgyhogy szerintem semmi meglepetés nem okozhatott, hogy egy top ligás, top csapat is látott benne potenciált, és pont emiatt a visszavásárlásnak köszönhetően most is csupán kölcsönben van a Paris Saint-Germainből, ami egy ilyen nagyon furcsa párkapcsolatnak tűnik az ő részéről, tehát nem egészen értem, hogy mi a motivációja, hogy még mindig elhiszi úgy, hogy közben az idei nyáron meg a PSG hozott 3 vagy 4 nagyon fiatal játékos komoly pénzért, akik azért valamilyen szerephez kapnak is, vagy valamilyen szerepet kapnak is, hát ő eddig nem kapott, aztán majd meglátjuk, hogy ezt követően mi lesz, mert hogy ami nagyon fontos, hogy a PSV egy nagyon direkt játékot játszotta a tavalyi szezonban. Ennek megfelelően rengeteg kontrájuk volt, rengeteg terület volt előttük, és ebben egész egyszerűen kiemelkedőt hozott Simons, és nagyon fürdőzött abban a lehetőségek tárházában, amit ott ő elé az ellenfelek lefektettek, és azt gondolta az ember, hogy nyilván Bundesliga, ott több terület van, mint mondjuk a Premier League-ben, de ettől függetlenül a Leipzig Rózéval nem egy ilyen rugdésfús, őrült, tempójú focit játszik, és ennek ellenére a számai igazából nem nagyon csökkentek. Sokkal kevesebb gólt rúg, ez az egyetlen egy dolog, és mondjuk a várható góljainak a száma is visszaugrott, miközben a lövéseinek a száma nem, de ettől függetlenül a labdacipelései, a cselei, a progresszív passzai, a 16-oson belülre eljutatott labdái, minden ilyen statisztika, ami arról árulkodik, hogy mennyire kreatív egy támadó, az szintben maradt a stílusváltás ellenére is, meg a szintlépés ellenére is. Úgyhogy én szerintem itt minden megvan teremtődve, ilyen nagyon rondán mondva, arra, hogy ő tényleg valami brutális nagy csúcsra érjen majd föl nem soká.
Igen, és ebből a szempontból aztán tényleg nagyon jó helyen van Lipcsében, mert ugye te is célozgattál már rá, hogy nehéz meghatározni, hogy mi is lenne neki az igazi posztja. Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban mondtunk valami hasonlót, ugye, amikor Liverpoolba szerződött, és sok mindenben hasonlít ebből a szempontból rá. Xavi Simons, ő azért azt hiszem, hogy előrébb való, mármint a pályán elfoglalt pozícióját tekintve, főleg, hogy például nekem volt szerencsém, hogy annak idején a Paris Saint-Germain ifjúsági bajnokok ligája mérkőzésein, például olyan meccsen is közvetítve, ahol konkrétan centert játszott, de ugye abszolút volt ilyenre példa Hollandiában is, a PSV csapatában, úgyhogy ez sem idegen tőle. Én azért azt gondolom, hogy egy picit hátrébb fog ő alapvetően majd megszilárdulni valamelyik szélen, vagy még hát ha lesz a nemzetközi labdarúgásban 10-es poszt, akkor arra felé.
Abszolút. Amit még nem mondtunk el talán, hogy egyrészt jobblábas, bár a brutális, hogy mennyire technikailag képzett, ez La Masia nevelként nem annyira meglepő fordulat. 168 centi, úgyhogy egy picit apró. Ettől függetlenül labda nélkül brutálisan sokat melózik, tényleg letámadásban egy szava sem lehet az embernek, hogy mennyire kiveszi a részét, de hát azért ez valamennyire meghatározó, és abszolút egyetértek. Dominiknél is mindig felhoztuk ezt, hogy hát, hogy hova kerülhet majd, hogy ez befolyásolja az ő jövőjét, aztán végül kiderült, hogy valójában teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy tök mindegy milyen poszton, hogy mit kérnek a játékostól, és milyen szerepkört kell felvennie. Na most bárhova is kerül a pályán, Simons azt ő tökéletesen tudja hozni, és egyelőre az erényei domborodnak ki. Ettől függetlenül azzal csak egyet tudok érteni, hogy azért neki leginkább vagy a valamelyik szélen, vagy középen a csatár mögött lenne a helye, annál hátrébb semmiféleképpen a testfelépítése miatt, de hát hogyha valahova szépen be tudják éleszteni ennek megfelelőképpen, akkor tényleg nagyon durva, hogy mennyire magasan van az ő plafonja.
És ebből a szempontból ugye, ha már itt az átigazolásait emlegettük, akkor az ára is magasan lehet majd hosszú távon sok szempontból, és ebből a szempontból is érdekes volt már az eddigi pályafutása is, hiszen őt nagyon fiatalon szerződtette még annak idején Mino Raiola, vagy ő szerződött le Raiolával, ezt ugye nehéz volt annak idején nála megfogalmazni, aztán amikor ugye ő elhunyt, akkor az ő utódja, helyettese, segítője Rafael Pimienta vette át az ő menedzselését, hogy aztán később Darren Dean-nel írjon alá, akinek a neve nem véletlenül cserengi ismerősen sokak számára, azt hiszem, hiszen az édesapja David Dean volt ugye nagyon sokáig az Arsenal alelnöke, Arsène Wengernek a nem is tudom első számú jó barátja a klub vezetésben, aki egyáltalán Wengert annak idején Londonba csábította, és Dinnek is volt rengeteg üzlet annak idején az Arsenal-al, meg több angol klubbal kapcsolatban is. Nem tartom kizártnak, hogy például az ő közreműködése is kellett az, hogy ilyen furcsán alakuljon például az Eindhoveni szerződés, és ilyen gyorsan visszakerüljön Franciaországba, mert nyilvánvaló, hogy azért a Paris Saint-Germainből eligazolva, hát hogy is fogalmazok, magasabbra tud kerülni a kivásárlási ár is, meg aztán az is, ami abból csúran cseppen mind az ügynöknek, mind a játékosnak. Úgyhogy ilyen szempontból is egyébként is az egyértelmű volt nála, ha már szóba került ugye a Barcelonából való távozása is, hogy nagyon fiatalon jól látta a saját helyét, vagy inkább azt, hogy milyen irányba kellene haladnia a saját pályafutásával, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol fogja hosszú távon kikötni majd.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, pont így akartam én is válaszolni erre, hogy nem tudom, hogy ez mennyire ijesztő majd a majdani új csapatának a szurkolói szempontjából, de az már most látszik, hogy bármikor, amikor lépést meg döntést kellett neki hoznia, ott volt egyrészt neki is véleménye, meg az ő környezetének is véleménye arról, hogy hogyan lehetne jól felépíteni ezt a játékost. Én szerintem ez pozitív az ő szempontjából mindenképpen, mert van akaratereje, és tudják is ezt, rá is tudják erőltetni az aktuális csapatukra. Tényleg ez a PSV szerződésének a csimboraszója szerintem, ezt nem minden játékos tudta volna megkötni, aztán remélem, hogy ebből nem a negatív dolgok jönnek ki, mert így is tényleg, amiről beszéltünk, azt gondolom van, aki rosszat gondol az ő személyiségéről, én a pályán mutatottak alapján ennek semmiféle bizonyítékát nem látom, úgyhogy remélem, hogy nem fogják megtámasztani majd a pályán kívüli dolgokkal.
Azt hiszem, hogy Xavi Simons személyében tényleg egy olyan kiszemeltről beszéltünk, akire érdemes mindenkinek már most figyelni, és azt hiszem, hogy sokan felfigyeltek azért már rá itt az utóbbi időkben, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy mi lesz valóban hosszú távon az ő pályafutásával. Rövid távon viszont nekünk ez a mai adásunk a végéhez közeleg. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjük nektek megint csak a figyelmet, és persze most is kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok Xavi Simons játékáról, mit láttatok belőle eddig, mit láttok az ő jövőjében, hol tudnátok őt elképzelni esetleg melyik klubnál, mert ez is természetesen vele kapcsolatban jelen pillanatban egy különösen izgalmas kérdés. Köszi mindenkinek, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el feliratkozni természetesen ugye akár a podcast felületeinkre, akár a YouTube csatornáinkra, és tartsatok velünk a jövő héten is. Sziasztok!
Hello!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.